A koronavírus járvány második hulláma által okozott rendkívüli helyzetben a Magyar Nemzeti Bank egy új 50 pontos javaslatcsomaggal kívánja támogatni a kormány válságkezelő és gazdaságélénkítő munkáját. A részletek kedden jelentek meg az MNB honlapján. A Magyar Nemzeti Bank több más mellett azt javasolja, hogy a gyermekesek nagyobb összegben kapjanak munkahelyvédelmi bértámogatást a jövőben, emellett a jegybank fontosnak tartaná a járványhelyzettel kapcsolatos adókedvezmények újbóli bevezetését és a kedvezményezettek körének áttekintését. Magyarország sikeresen védekezett a koronavírus járvány első hullámával szemben, a második hullám megjelenése azonban minden korábbinál komplexebb kihívásokat okoz, állapítja meg a Magyar Nemzeti Bank javaslatcsomagjában kitérve arra, hogy a válság kezeléséhez a költségvetési, a monetáris, valamint a versenyképességi politika határozott és összehangolt lépései szükségesek. Leszögezik, hogy a vírussal szembeni vakcina kifejlesztéseig megnövekedett bizonytalanság jellemzi a gazdaságok működését. Egyszerre jelennek meg ezen időszak alatt az első hullám késleltetett gazdasági hatásai és a második hullám következményei. Ebben a helyzetben van szükség olyan intézkedésekre, amelyek idén és jövőre is megfelelő impulzust adnak a gazdaságnak, 2022-től pedig biztosítják az automatikus konszolidációt. A javaslatcsomag szerint a családok védelme, a munkahelyek megőrzése, célzott adócsökkentések és a beruházási programok felgyorsítása a mostani akut időszak legfontosabb feladatai. A vírus veszélyének leginkább kitett munkakörökben a jegybank bérpótlék bevezetését tartja indokoltnak, míg a teljes leállást elszenvedő ágazatokban a kereslet célzott pótlását. Leszögezik, hogy a hitelpiac stabil működésében továbbra is kiemelt szerep jut a jegybanki programoknak, emellett azonban érdemes a garanciák intézményét is hatékonyabban használni. Az MNB 50 pontos javaslatcsomagja szerint a válságkezelés egyben változás menedzsment is, mert egyetlen gazdaság sem fog a válság előtti szerkezetben helyreállni. Mindezek alapján a jegybank azt javasolja, hogy a munkaerőpiacon a kormány folytassa és egyszerűsítse a munkahelyvédelmi bértámogatást. Hosszabb igénybevétel esetén a kabinet biztosítson emelkedő, a gyermekeket nevelők számára pedig emelt összegű támogatást. Felvetik azt is, hogy a munkahelyvédelmi akcióterv szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető kedvezményét terjesszék ki a koronavírus járvány által állásukat elveszítő foglalkoztatottakra. A jelenleg alkalmazott kedvezmény csak azon munkaerőpiacra lépő munkavállalókra vonatkozik, akik az elmúlt 9 hónapból legfeljebb 3-ban voltak foglalkoztatottak, ami leszűkíti a támogatás igénybe vehetőségét. Fontosnak tartanák a járványhelyzettel kapcsolatos adókedvezmények újbóli bevezetését is, a járvány által leginkább sújtott ágazatok március-június hónapokra célzottan mentesültek a munkáltatói és részben a munkavállalói közterhek megfizetése alól. A járvány második hulláma alatt célszerűnek tartanák ezen lehetőség ismételt bevezetését az érintett ágazatok felülvizsgálata mellett. Az MNB 50 pontos csomagja kibővíteni a közfoglalkoztatást és támogatná a piaci foglalkoztatást. Felvetik egy úgynevezett átképzési járadék bevezetését is, illetve sikeres vizsga esetén az álláskeresési járadék újraindításának lehetőségét. A kormányzati beruházások és a lakásépítések felpörgetése is része azon tervnek, amelyet a Magyar Nemzeti Bank felvázolt. Madár István, a portfólió vezető makrogazdasági elemzője elmondta, mostanra nyilvánvalóvá vált, hogy 2020-ra a jegybank is mély gazdasági visszaeséssel számol.
A Magyar Nemzeti Bank csomagterve valószínűleg elsősorban arra való reakció, hogy a jegybank hivatalos gazdasági várakozásai is látványosan romlottak. Ugye a jegybank nagyon sokáig kizárta még a gazdasági visszaesés lehetőségét is, ugyanakkor a szeptemberi inflációs jelentésben revidálta ezt az álláspontját, és most már ő is nagyon mély idei gazdasági visszaeséssel számol. És a jegybank nyilván ezzel az 50 ponttal olyan területeken kíván célzott intézkedéseket hozni, amelyek ezt a dinamizmust vissza tudják adni a gazdaságba. Látjuk, hogy nagyjából azokat a területeket nevezték meg így nagy vonalakban így első körben, amelyekről már eddig is lehetett sejteni, hogy a jegybanknak ezeken a területeken vannak észrevételei. Az ilyen a kormányzati beruházások felpörgetése. A jegybank többször hivatkozott arra, hogy véleményük szerint nagyon jelentős kormányzati beruházási boomot kell végrehajtani, és ugye ez eddig elmaradt egyébként, tehát a kormányzati beruházások elég nagyot estek a válsággal. A másik ilyen fontos dolog, hogy a jegybank, különösen Matolcsy György elnök többször is beszélt arról, hogy szerintem nincsen minden rendben a magyar lakáspiaccal, áfa emelésnek a szükségtelenségére hivatkozik, és néhány más területen is megnevezett súrlódásos problémákat. Egyelőre egy állami új lakásépítési programot említett meg példálozó jelleggel Virág Barnabás alelnök, amikor az 50 pontot bejelentette. Itt bizonyára vagy valamilyen új hitelprogram, vagy az áfa visszacsökkentése kerülhet szóba, illetve különböző célzott adócsökkentéseket emleget még a jegybank. Ugye azt látni kell, hogy az, amit a jegybank makropályaként fölvázolt most maga előtt, annak az egyik legfontosabb kérdése az, hogy egyrészt rövid távon jön el az érénkülés, másrészt pedig az, hogy amikor jövőre és az azutáni években ez az óriásira hízott költségvetési hiány itt marad a nyakunkon, akkor ezt hogyan lehet csökkenteni. És a jegybank utal arra, hogy egyfajta dinamikus, automatikus konszolidációra van szükség, ami elsősorban azt jelentheti egy adósságdinamikai szempontból, hogy a jegybank azt szeretné látni, hogy a gazdaságnak a növekedési üteme az újra nagyon magas szintre emelkedjen, és hogy a költségvetési hiány visszacsökkentéséhez ne kelljen kiigazító, kiadáscsökkentő adóemelő lépéseket meghozni, hanem a nagy része ennek a költségvetési hiány csökkentésnek az alapvetően a növekedésből származzon.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági jellemzőjét hallották. A járvány újabb hulláma miatt a GKI gazdaságkutató a korábban vártnál nagyobb 7%-os gazdasági visszaesésre számít 2020-ban Magyarországon. A pandémia miatt azonban a prognózisban továbbra is nagy a bizonytalanság, mondta a GKI vezérigazgató helyettese. Karsai Gábort kérdeztem.
Azzal kezdeném, hogy júniusban még 6% körüli idei éves visszaeséssel számoltunk, ezt most 7%-ra emeltük meg, tehát egy mélyebb visszaesésre számítunk. Alapvetően a járvány újabb felerősödése következtében. Tehát az első fél évben tudjuk, hogy 6,1%-os volt a visszaesés, ezen belül a második negyed évben majdnem 14%. Ehhez képest jelentős javulás lesz a harmadik negyed évben, ahol körülbelül egy 7%-os visszaesésre számítunk. Ez részben a már rendelkezésre álló júliusi adatok alapján mondjuk, részben a GKI konjunktúra indexe alapján, amely nagyjából a június-júliusi helyzetnek a stabilizálódását mutatja, tehát körülbelül ennek alapján lehetett ezt kiszámolni. Ugyanakkor sajnálatos módon a negyedik negyedévben valószínűleg mélyebb lesz a visszaesés, mint a harmadik negyedévben volt, tehát 9% körüli. Ez mindenek előtt a járványnak a felerősödésének lehet a következménye, de hozzájárul ehhez az is, hogy tavaly az utolsó negyedévben még érezhető növekedés volt, tehát a bázis is magasabb, és hát a statisztikailag nyilván vontja a helyzetet.
Jövőre mire számít a GKI, lehet-e már növekedés?
Mi nem változtatunk a jövő évi prognózisunkon, ami 4,5%-os növekedést jelent. Ez viszonylag optimista prognózis a megítélésem szerint, mert azt jelenti, hogy 2022-re el fogjuk érni a 2019-es színvonalat, tehát jövőre még nem, de 2022-ben igen. A kormányzat is inkább 2022-23-ra mondja ennek a szintnek az elérését, tehát ehhez képest mi inkább egy kicsit optimistábbak vagyunk. Ugyanakkor az Európai Unió ennél némileg gyorsabb növekedés valószínűsít jövőre. Igazában nagyon nagy a bizonytalanság, hogy a jövő évben mi lesz. Az, hogy az első negyed évben még visszaesés lesz, ez lényegében biztosra vehető, hiszen az idei évben az első negyed év még növekedést hozott. Ugyanakkor hasonlóképpen biztosra vehető, hogy a második negyed évben már érezhető növekedés lesz jövőre, hiszen ez a mélypont az idei esztendőben. Ehhez képest azért, ha csak valami egészen tragikus járványhelyzet nem alakul ki, erre azért nem számítunk, akkor ehhez képest egyértelműen növekedés lesz. És hát az éves átlagban úgy kalkulálunk most, hogy 4,5% körül lehet, de azért ebben nagyon nagy a bizonytalanság.
Karsai Gábort, a GKI vezérigazgató helyettesét hallották. A 2020 júniusi-augusztusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma megközelítette a 4.477.000 főt, miközben a munkanélküliség iráta 4,6% volt. Horváth András, a Takarékbank vezető elemzője az Inforádiónak elmondta, hogy az átlagos foglalkoztatotti létszám 40 000-rel volt csak kevesebb az előző év azonos időszakához képest.
Azt látjuk az adatokból, hogy a magyar munkaerőpiac igen aktívan tör a tavalyi történelmi csúcsa felé. Ugye három havi átlagot összezi a KS alapvetően, de ugye ebben a helyzetben azért jóval érdekesebb a havi adat, amit újdonságként közzétett a KS pandémia kezdete óta. Itt azt látjuk, hogy ismét 4,5 millió fölé emelkedett a foglalkoztatotti létszám. Ezen belül az elsődleges munkaerőpiac az 4.300.000 körül van, tehát nyilván ebben van közel 100.000 közfoglalkoztatott és közel 100.000 külföldre ingázó munkavállaló is. Gyakorlatilag 10.000 főre vagyunk egyébként a tavalyi csúcstól, ez mindenképp jó hír. Ugye ami árnyékot vetett erre a dologra az az, hogy az ősszel következő második hullám és újabb korlátozásoknak szinte biztos, hogy lesz valami negatív hatása. Igazából ez egy ilyen kicsit húz meg, erez meg játék jelenleg, de a nyáron kiváló formáját mutatta a magyar munkaerőpiac.
A munkanélküliség iránta mekkora volt ezen időszak alatt, hiszen ugye ez is fokmérője a munkaerőpiacnak?
Így van, ez 4,6%-ra csökkent az előző három, ami 4,8-ról, úgyhogy ez mindenképp biztató számnak tűnik, hogy ebben a helyzetben is csökkenni tudott a munkanélküliség. Itt azonban azt azért figyelembe kell venni, hogy a KSH módszertan ez egy mintavételes felmérés, ennél talán jobban jelzi a munkaerőpiac állapotát a foglalkoztatási szolgálat, aki a regisztrált álláskeresők számát méri, ez 300.000 fölött van kicsivel. Ha ezt nézzük, akkor azért ennyire nem fényes ez a helyzet, mert a teljes bértömeg a hazai munkaerőpiacon, hogy ez összes kifizetett bér, az ennél borúsabb és kevésbé dinamikus képet fest. Élhetően ugye a most bekövetkező őszi korlátozások enyhébbek lesznek, mint tavasszal. Ugye sajnos turizmus vendéglátás ott ugye nem lehet mit csinálni, ott véletlenül nem, de a többi szektor az véletlenül kevésbé lesz érintett, így a bérdinamika is talán megközelítheti a korábbi szintet.
Horváth Andrást, a Takarékbank vezető elemzőjét hallották. Október 1-től új időszak kezdődik itthon az adózásban. A Nemzeti Adó és Vámhivatal már szankcionál, ha egy cég elmulasztotta a regisztrációt az online számlarendszerben. A részletekről Németh Lillát, az RSM adóigazgatóját kérdeztem.
Szeptember 30-a valóban egy fontos határidő az online számla jelentések tekintetében. Tulajdonképpen már július 1-ével lépett életbe a szabály, mely szerint a belföldi adóanyag közötti tranzakciókat értékhatártól függetlenül jelenteni kell az online számla jelentésben, azonban a vírus helyzetre való tekintettel szeptember 30-ig, tehát a mai nap éjfélig szankciómentes időszakot biztosít még ugye pár óráig az adóhatóság az adózók részére. Ez azt jelenti, hogy akinek a kiállított számláján, ugye most két magyar adóalany közötti számlázásról beszélünk, tehát nincsenek benne a magánszemélyes értékesítések, illetve a külföldre történő értékesítések, tehát a belföldi adóalanyok közötti értékesítésekben a mai napig még csak a 100.000 áfát meghaladó értékesítéseket kellett kötelezően jelenteni, és azok a mai napon is, ebben a három hónapban is szankcióra számíthatnak, hogyha ilyen számlákat a gazdálkodók nem nyújtottak be. A mai napi határidőben éjfélig minden olyan cégnek be kell regisztrálnia magát az online számla honlapon, aki magyar gazdasági társaság vagy magyar adóalany, és egy másik magyar adóalany felé állít ki számlát, hiszen holnaptól minden ilyen számlát be kell küldeni az adóhivatal részére.
Milyen szankcióval jár, hogyha valaki nem tesz ennek eleget, tehát mondjuk nem regisztrál, nem is küld adatot?
Van ennek ugye egy pénzügyi oldala, az adóhivataltól ezt ugye már tudhatjuk, hogy 500.000 forintos mulasztási bírsággal sújthatja számlánként az adóalanyokat, tehát minden egyes olyan számlára, ami után nem küldenek be online számla jelentést, ott 500.000 forint bírságra lehet számítani, de azoknál a számláknál is elviekben van erre lehetőség az adóhivatalnak, ahol hibásan mennek be ezek a számla jelentések. Azért az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy egyelőre türelmes volt az adóhivatal. 2018. július 1-e óta, mióta bevezetésre került az online számla jelentési kötelezettség, nem éltek még ezzel a lehetőségükkel, hogy számlánként 500.000 forint büntetést szabjanak ki. Ez valószínűleg azért meg fog változni, tehát ez a szolgáltatói hozzáállásuk ez egyre inkább változni fog, mivel ugye a jövő évben, 2021-ben ők már áfa bevallási tervezeteket szeretnének készíteni az online számla adatokból.
Lehet-e azt tudni, hogy a cégek a szankciómentes időszakban, tehát így nyár közepe óta mennyire regisztráltak sikeresen, tehát körülbelül hogyan alakul majd azoknak az aránya, akik jogkövetően részt vesznek ebben a rendszerben?
Elég nagy ugrás történt július 1-én, mert ahogy Ézer Norbert is tájékoztatta, ugye a közvélemény tízszeresére nőtt a beérkezett vagy beküldött online számláknak a száma, illetve jelentősen nőtt azoknak a száma is, akik beregisztráltak. Most már ugye közel vagyunk az 1 millióhoz. Most nem emlékszem pontosan, de talán amikor elindult 18. július 1-én ez az egész kötelezettség, akkor ilyen 200.000-300.000 környékén volt a vállalkozásoknak a száma, akik már beregisztráltak.
Németh Lillát, az RSM adóigazgatóját hallották. Október 1-én csütörtökön is a 0,75%-os kamaton hirdette meg az egyhetes betétet a Magyar Nemzeti Bank, vagyis a múlt heti 15 bázispontos szigorítás után ezúttal megállt az MNB. A portfólió elemzője szerint azonban ez nem zárja ki azt, hogy a későbbiekben lesz a múlt hetihez hasonló kamatemelés. Beke Károlyt kérdeztem.
Érdemes ott kezdeni, hogy a múlt héten meglepetésre megemelte az egyhetes betéti eszköz kamatát 15 bázisponttal a Magyar Nemzeti Bank, és ezt követően a piac további hasonló lépésekre számított, illetve számít még most is. Úgy tűnik, hogy ez nem a mai tenderen születik meg ez a további lépés, hiszen ismét változatlanul 0,75%-os kamat mellett hirdették meg ezt az egyhetes betétet. Ez igazából azt jelenti, hogy valószínűleg most egy picit talán kivár a jegybank, hogy a múlt heti lépésnek milyen eredménye lesz, illetve a piac hogy értékeli azt. És ami még érdekes, hogy nem sokkal a kamat meghirdetése előtt a Reutersnek megszólalt Virág Barnabás, aki azért egy elég erős üzenetet küldött, nevezetesen azt, hogy a jegybank a múlt heti lépésével elsősorban az elmúlt hetek fokozódó kockázat kerülésére akart reagálni, tehát hogy a feltörekvő piacokon kezdett kialakulni egy kockázatkerülés, és azt továbbra is szeretnék elkerülni, hogy ez a kockázatkerülés bármilyen emelő hatással legyen a magyar inflációra, bármilyen csatornán keresztül, tehát ez gyakorlatilag egy verbális intervencióként is felfogható, erre erősödött is a forint egyébként délelőtt. Tehát mondhatjuk azt, hogy egyelőre nem emelték tovább a kamatot, de küldtek egy erős üzenetet más csatornán keresztül a piacnak.
Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk a jövő héten, amikor majd megint meghirdetik ezt a tendert, nincs kizárva az, hogy lesz további kamatemelés?
Sosincs kizárva, ezt Virág Barnabás is kiemelte a mai interjújában, hogy az egyhetes betét, mint eszköz, egy nagyon rugalmas eszköze egyban kezében arra, hogy gyorsan tudjon reagálni a különböző piaci folyamatokra. Tehát ha azt látják, hogy megint erősödik a kockázatkerülés a feltörekvő piacokon, gyengül a forint, akkor könnyen elképzelhető, hogy megint kamatot emelnek. Valószínűleg a következő hetekben, hónapokban nagyrészt ezt fogja majd eldönteni az egyhetes betét szintjét, hogy az MNB hogyan értékeli ezeket a külföldi folyamatokat, elsősorban a feltörekvő piacokon tapasztalható befektetői kockázatvállalást.
Egyébként ez mit jelent, illetve milyen hatása lehet annak, hogyha a feltörekvő piacokon kiújul a kockázatkezelés? Milyen hatásokkal bírhat ez a gazdaságunkra, illetve hát az inflációra?
Igen, az MNB szempontjából az elsődleges cél ugye az infláció, és mivel az infláció az elmúlt hónapokban már közel volt a jegybanki célsáv tetejéhez, tehát az augusztusi inflációs ráta már 3,9% volt, ezért a jegybank valószínűleg azt szeretné elkerülni, hogy a további forintgyengülést az importtermékek árán keresztül még tovább emelje az inflációt, tehát ez a kockázatkerülés, ez a jegybank szempontjából az elsődleges csatorna, ahol lecsapódhat, az a forint gyengülése és az infláció ennek köszönhető további emelkedése. De ugye a jegybank ezt direktben nem mondja ki, hiszen folyamatosan azt hangsúlyozzák, hogy nincs árfolyam céljuk, tehát ők soha nem utalnak arra, hogy ők a forint gyengülését szeretnék megfékezni vagy visszafordítani, ők mindig az infláció oldaláról nézik a dolgot. Tehát én azt gondolom, hogy ha a forint a következő hetekben, hónapokban ismét jelentősebben gyengülne és közel kerülne a tavaszi 370-es mélypontjához, akkor valószínűleg ismét ez az eszközhöz nyúlna majd a jegybank.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. A világjárvány nagyot ütött tavasszal a gazdaságon, és ez meglátszott a hitelezésben is. Az első hullám lecsillapodásával azonban nyáron fokozatosan megélénkült a vállalati hitelpiac. A Takarékbanknál júniusról augusztusra 2,5-szeresére ugrott a vállalati hitelfolyósítás. A mikrovállalkozásokat kiszolgáló MFB pontokon pedig július volt az elmúlt 4 év legerősebb hónapja, mondta az Inforádiónak a Takarékbank vezérigazgató helyettese. Szabó Leventével beszélgettem.
Abszolút jó hírekkel tudok szolgálni valóban, hiszen a tavaszi kicsi megtorpanás után, ami alapvetően a március második felét, illetve az április, és talán a májusnak az első felét érintette, azt követő időszakban egyre erőteljesebb hitelkereslettel találkoztunk, mind a lakosság egyébként, és mind a vállalati vállalkozói oldalon, és ez nyár folyamán, egészen napjainkban is ezt tapasztaljuk, ugyanilyen szinten fennmaradt, úgyhogy mi nem érzünk sem a lakossági, de különösképpen a vállalati hitelpiacon semmilyen visszaesést, hitelkeresleti oldalon semmilyen visszaesést.
A hiteltermékek közül melyek voltak azok, amelyek különösen fogytak, amelyek iránt különösen nagy volt az érdeklődés?
Alapvetően a rövid, tehát a forgóeszköz hiteleket, a rövid futamidejű hiteleket, illetve a hosszú futamidejű beruházási hiteleket különböztetném meg. Ugye itt a március-áprilisi időszakot követően először a forgóeszköz hitelek iránti keresletet éreztük erőteljesebben, és aztán utána, amikor egy kicsit megnyugodott a világ, 1-2 hónapos késéssel egyre inkább megindultak a vállalkozók a beruházási hitelek felvételek terén is. Jelenleg is azt látjuk, hogy forgóeszköz hitelek terén erős a kereslet, beruházási hitelek terén pedig talán nem erősödött a tavalyi évhez képest, de nem is csökkent igazából. Tehát a vállalkozások a korábban eldöntött beruházásaikat nem halasztják tovább, hanem végrehajtják, és az ehhez szükséges forrásokat pedig igénylik tőlünk. Több eszköz áll erre rendelkezésre, mind az MFB pont például visszatérítendő támogatás formájában, vagy Széchenyi kártya termékek, Széchenyi hitel termékek, NHP hajrá, hogy néhányat kiemeljek. Mindegyik iránt komoly az érdeklődés, hiszen ezek vagy kamattámogatott termékek, például az MFB terméket, tehát visszatérítendő támogatások ugye 0%-os kamattal bírnak, de a Széchenyi kártya forgóeszközhitele is 0,1, a beruházási hitele 0,5%-os kamat terhet ró csak a vállalkozó felé, mert a többi ugye kamattámogatás formájában jelenik meg. De az NHP hajrá keretében is akár 20 éves hitelt tud fölvenni 2,5%-os fix kamattal, maximum 2,5%-os fix kamattal a vállalkozás beruházásaira és forgóeszközeire pedig 3 éves futamidővel. Tehát ezek olyan forrás lehetőségek, forrás bevonási lehetőségek, amelyek mindenképpen fenntartják, illetve növelik a hitelfelvételi kedvet.
Szabó Leventét, a Takarékbank vezérigazgató helyettesét hallották.